Na, hát beszélgettünk miről is?
Hát, hogy összeragyott a kriptó.
A kriptókról. Piac. Hétfőn Nemes Dániellel, fintech szakértő közgazdásszal, ő egyébként korábban is megfogalmazott komoly kritikákat a kriptókkal szemben, illetve azokkal a szereplőkkel szemben, akiket sztárnak tartanak a kriptovilágban. És ugye az FTX-nek az összeomlása és az általa vetett hullámok kapcsán beszélgettünk, hogy ő neki mi a véleménye arról, eljött egy ilyen fordulópont, amit most sokan, akik a kriptóknak a kritikusai mondanak. És azt mondják, hogy ez az eset, az FTX és az általa okozott hullámok, más tőzsdék is ugye bajba kerültek, akik nagy volt a kitettségük az FTX-ben, azt mondják, hogy hamis ígéretekkel kecsegtette a piac ezeket a befektetőket. Na de, itt van velünk a Decent Investments portfólió kezelője, Szabó Dávid. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Beszélgettünk már korábban is, amikor voltak a piacnak csúcspontjai, mélypontjai veled a kriptókkal kapcsolatban, és egy picit azt az oldalt szeretnénk most megnézni, hogy te mit képviselsz ebben az ügyben. Ugye azt mondta több szakértő is, többek között Nemes Dániel hétfőn, hogy nagyon sok mítosz, amiket a kriptókkal kapcsolatban életben tartottak, az most úgy tűnik, hogy bizonyított megszűnt, vagy az ellenkezője igazolódott be. Te mit gondolsz?
Ez igaz, sok mítosz megszűnt, tehát hogy nyilván itt ennek a, mint minden nagy találmány körül, rengeteg scam is felépül, hatalmas a mánia, e körül az egész szektor körül, és az elmúlt egy-két évben láthattuk ezt a hatalmas mániát, láthattuk azt, hogy rengeteg scam coin kerül a piacra, tiszta hülyeségek, és bizony ezekben a nehéz időkben, ahogy mondani szokás, amikor jön az apály, akkor kiderül, hogy ki az, aki nincs fürdőruhában.
Igen.
Így van.
Hát de most az egyik legnagyobb térdelt le, és az általa hát hogy is mondjam, a vele nagyon szoros együttműködésben, vagy nála nagy hitettséggel rendelkezők pedig sorra dőlnek utána. Pont tegnap olvastam, hogy bajba került még egy kriptotőzsde. A melyik is? A Kraken.
Blockfire, vagy a Kraken?
Most azt mondják, hogy a dolgozói közel harmadát bocsátják el, mert hogy geopolitikai környezet, makrogazdasági környezet és a kriptopiac gyengesége.
Bocs, tehát az, hogy valaki bajba kerül attól, mert nem tudom, az FTX felé hitettsége volt, az nagyon más ahhoz képest, hogy egyébként van egy negatív piaci környezet, és a negatív piaci környezethez alkalmazkodnak a cégek. Tehát a jó időkben, a mániás időkben, amikor nagy az igény kriptotőzsdékre, sokan akarnak trédelni, akkor felvesznek embereket, és amikor ennek az ellenkezője történik, akkor elbocsájtanak emberek. Csökken a bevétel, kevesebb az igény a szolgáltatásra. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat, hogy ilyenkor elbocsájtanak embereket. Ez független attól, hogy egyébként az FTX az nagy bajokat okozott a tőzsdéken.
A kérdés az, hogy lesz ebből még valami, mármint a kriptovalutákból, vagy most megkapta a halálos sebet, hiszen eddig se volt sok értelme, lássuk be, ugye többen felvették a lehetőségét, hogy lehet vele fizetni, de attól még nem lett pénz, alapvetően inkább egy spekulációs eszköz volt. Most már az is kiderült, hogy ez a marha nagy függetlenség nem jó semmire, mert ugyanúgy el lehet égetni milliárdokat, és emberek mehetnek csődbe, tehát lesz-e még ebbe olyan lendület, vagy olyan mondás, amitől ez magára tud találni? Valahány éves a sztori, és nem váltotta be ez idő alatt a hozzáfűzött reményeket. Lehet-e ilyen malőrök és ilyen tragédiák után ebből még valaha bármi? És most nem a mögöttes technológiát, tehát a blokkláncot mondjuk.
Itt rengeteg olyan dolog elhangzott, amivel messze-messze nem értek egyet. Okay. Tehát, hogy azt mondott, hogy 14 vagy 10-valahány éves a dolog, és nem lett belőle semmi. Hát hogy ne lett volna belőle valami?
Egy nagy buborék.
Hát, dehogy is, hát most azt gondoljuk, hogy jaj, de nagyon kipukkant az egész, most vérben úsznak a piacok, szörnyű a helyzet, jaj, vajon a kriptóval valaha lesz-e valami. Hogyha megnézzük azt, hogy hol volt ez a 2017-es csúcsánál, amikor ugyanezek az érvek elhangoztak, tehát akkor is azt mondta, hogy a 2017-es csúcsán volt ott a kriptopiac nagyjából, mint most. 2017-es csúcsán az volt, hogy úristen, micsoda mánia van a piacon, micsoda buborékot látunk, hát az egész ez egy hülyeség, és ez nonsens, ami történik. És valóban ezután a kriptopiac össze is omlott. Most ott vagyunk, amikor vérben úsznak a piacok, mint a 2017-es csúcson voltunk. Tehát, hogy én azzal messze-messze nem értek egyet, hogy vajon lesz ebből valami, hát persze, hogy lesz, hát ez történik, ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, ami hatalmas mániákkal van övezve. Uh-huh. És hogy ezt a hatalmas mániát láthattuk az elmúlt két évben, ez most kipukkan, de hogyha megnézzük azt, tehát hogyha így a ciklus megfelelő pontjait hasonlítjuk össze, akkor azt látjuk, hogy ez egy felfele menő sztori.
Oké, okay, akkor nézzük meg.
Igen,
azokat
a ezek az érvek még megvannak azért, mert ugye nagyon mélyen indult, tehát gyakorlatilag a nulláról, meg a kettőről lehet azt mondani, hogy még mindig nem tudom én, az 5000-szeresén van az árfolyam.
Hát ez egy 800 milliárd dolláros eszközosztály. Hát ilyen rövid idő alatt, ilyen nagyra, vagy ilyen magasra nagyon-nagyon kevés dolog jutott a világon. Nem is tudok majd másik azt megmondani.
Most próbáljuk lehámozni a kapitalizációt, meg az árfolyamot erről az egész sztoriról. A lényeg, hogy...
Hát te hivatkoztál arra.
Persze. Hogy, de hát itt... Igen, de arra is, hogy a használhatóságát és az egyáltalán gyakorlati hasznát, és az, hogy...
Hát ezért akartam ezeket a mítoszokat behozni.
Mi az, amitől majd megint el lehet ezt adni, ezt a sztorit? Honnan kerülhet ez elő? Zabálja az energiát az egész technológia. Ugye egy energiakrízis közepén ez sem egy túl szexi tulajdonsága. Továbbra is egy ilyen volatilitás, mert fizetőeszköz nem lesz belőle az előre láthatóan az egy-két évben, az egészen biztos. Tehát marad ez a spekulatív dolog, amire azt mondhatjuk, hogy még mindig nyerőben van az, aki időbe beszállt. Kész, ez az egyetlen előnye.
Azért ez szerintem elég nagy előny, de hogy ez nem véletlen, tehát hogy ez nem véletlen, hogy akik nem az elmúlt egy-két évben vásároltak ebből az eszközből, azok lényegében mind-mind nyerőben vannak. És ez azért van, mert független attól, amit mondtok, hát ez rengeteg dologra használható. És nehéz azt így elmondani így egy percben, hogy ez így mire használható, de hát mindig ugye el lehet kezdeni onnan, hogy igen, a bitcoin, azt tekinthetjük egy digitális aranynak, rengeteg olyan tulajdonsága van, mint az aranynak, amire hivatkozol, hogy hát rengeteg energiát fogyaszt, hát persze, mint ahogy a gazdaságban minden rengeteg energiát fogyaszt, amiből aztán valami kijön. Ugye ez a fogyasztás, ez nem valami fajta hiba, ez maga a feature, ez biztosítja azt, hogy a bitcoin valóban egy szuverén, valóban mindenki mástól, valóban az államoktól független eszközként tud funkcionálni. Hogyha ez nem lenne, akkor nem lenne igaz az, hogy ez egy szuverén eszközként tud funkcionálni, amelyik értéktároló funkcióban tud működni.
Pont ezt akartam kérdezni, ugye azt mondod, hogy szuverén, és ez egy nagyon fontos, hogy pont ezekről a dolgokról szeretnék beszélni, mert a nagy képhez szerintem ez kell, hogy decentralizált vagy nem. Itt ugye az
FTX kapcsán... De most ennek örülünk, hogy decentralizált, és közben várjunk, elégnek a milliárdok. Tehát ugyanúgy ugye meg, egy tőkefelügyelet mellett, vagy egy tőzsdefelügyelet mellett is el lehet égetni a milliárdokat, meg egy banki felügyelet mellett ugyanúgy a decentralizált is el tudja égetni. Akkor mi az előny?
Bocs, ezt nem egészen értem, amit mondtatok, hogy egy decentralizált, vagy hogy egy centralizált dolog mellett is el tudják égetni a vagyonokat, és igen. Akkor mi az előnye a decentralizáltság? Hát az az előnye, hogy például az ilyen sztoriktól, mint amilyen az FTX is volt, és ami egyébként független attól, hogy itt most kriptoeszközről van szó. Uh-huh. Itt ugyanez történt a Questor esetében, a Budakes esetében, a Bernie Madoff esetében, centralizált intézmények nagy vagyon tartottak. És ezeket az intézményeket a szabályozó nem jól szabályozta, kudarcot vallott, felsült azzal, hogy ezeket jól szabályozza. És hogy ez újra és újra előfordul a világtörténelem folyamán, független attól, hogy milyen vagyont, milyen eszközöket tárolnak ezek az intézmények, lehet ez kriptó, lehet ez a hagyományos világbeli vagyonoknak a tárolása, és azt vesszük észre, hogy ez a modell gyakran nem működik. Hát 14 éve van kriptó, hol van a szabályozás? Hát évek óta könyörög az iparág azért, hogy ezeket a platformokat, akik nagy ügyfélvagyont tartanak, lehetnek ezek tőzsdék, kölcsönző platformok, ezeket normálisan szabályozzák. Ez nem történt meg, és ennek a következménye az, hogy egy ilyen FTX jellegű esemény bekövetkezhetett. És akkor ehhez képest a kriptó egy új modellt mutat fel, hogy nem kell az, hogy te rábízd a pénzedet bankokra, brókercégekre, mert hogy a hagyományos rendszerben ez egyetlen lehetőség. Nem tudjuk ezeket kikerülni, hanem lehetsz a saját letétkezelőd, a saját vagyonodat te magad is tárolhatod. És hogy ez az új modell, ami nagyon-nagyon fontos változás a régi világhoz képest. És természetesen szükség van kriptotőzsdékre, mert ezek biztosítják az átjárást a tradicionális világpénzei és a kriptovilágnak az eszközei között, és ezért lenne nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy normális, átlátható szabályozás ezekre a intézményekre, ami nincsen. Uh-huh. És hát nagyon nagy baj, hogy nincsen, és bizony ennek a következményei azok, hogy néha az ilyen tőzsdék bedőlnek.
De viszont akkor az a mondás, hogy a nagybankoktól meg a bankároktól független instrumentum ez, akkor ez nem teljesen igaz, hiszen pont egy ilyen tőzsdénél mutatkozott be, hogy egy csomó kisbefektető is megégette magát, pont az FTX miatt.
Tehát én nem állítom azt, hogy centrális szereplőkre nincsen szükség. Hát nyilvánvalóan szükség van. Tehát hogy az, hogy egyrészt, hogy legyen átjárás a két világ között, azt ezek a szereplők tudják biztosítani. Tehát ez egy fontos dolog. A másik fontos dolog, hogy ez nem mindenkinek való. Tehát nyilvánvalóan az, hogy ha te saját magad akarsz vigyázni a saját kriptoeszközödre, ez egy bonyolult dolog, ez egy nehéz dolog, azt nem mindenki tudja megoldani saját magának, de nagyon-nagyon fontos, hogy ez a lehetőség fennálljon, akik nem bíznak a bankokba, akik nem bíznak a broker cégekbe, azt meg tudják csinálni, és egyébként ezzel a lehetőséggel biztosítják azt, hogy ne kényelmesedjenek el ezek a bankok, ne kényelmesedjenek el ezek a broker cégek, igenis figyeljenek oda arra, hogy bizony, hogyha ők valamit nem jól csinálnak, akkor az emberek akár kivehetik a pénzüket, és áttehetik a saját letétkezelésükbe.
Akkor most az FTX-nek a megszűnésével marad ugye a másik nagy szereplő, a Binance. Mind a kettőnek a vezetőjét is érte egy csomó kritika, meg minden, ez egy másik dolog, de hogy nem lesz vízfejű ez a rendszer ettől? Hogy most egy masszív dinoszaurusz marad, nem tudom, dinoszaurusznak nevezhető-e, de egy masszív szereplő marad-e a piacon?
Hát a centralizáció az sose jó dolog, tehát hogy nem örülök annak, hogy centralizálódik a kriptotőzsdéknek a piaca. Ez igaz, de az fontos, hogy ezek a hullámok, amiket az FTX csődje okoz, azért ez nagyon sok változást fognak az iparágban eredményezni. Tehát, hogy arra számíthatunk, hogy egyrészt a szabályozó kicsit felköti a gatyáját, és most egyszer csak majd fontosabb lesz neki az, és sietni fog azzal, hogy a szabályozás az megtörténjen, tehát ez egy jó dolog. A másik, hogy az iparágon belül is lesznek ilyen önszabályozó standardek, amivel azt lehet biztosítani, hogy egyébként ezek a cégek biztonságosabban tudjanak működni.
Hát igen, most ugye ez egy nagy kérdés, hogy akinek esetleg van kintlevősége, az ilyenkor mit csinál? Mert a menekülés tűnik a logikusnak, hogy hatód, igen, amikor ilyen hullámok vannak, mert ki tudja, hogy mi az, amin... Tehát azt megítélni, hogy az FTX-nek mekkora hullámai lesznek, és kire másra hat nagyon negatívan, az baromi nehéz szerintem.
Így van, tehát hogy ez egy olyan dolog, hogy azt, hogy a szekrényekben még hány csontváz van, és ez mikor és hogyan fog kidőlni, ezek olyan tényezők, amiket nem lehet tudni, és ami egyébként pontosan így történt a 2008-as válságban is, hogy bajba került bizony a pénzügyi szektor, és ott is az egyik bank után ment a másik bank csődbe. Ez egy pontosan hasonló szituáció. Kiderül az, hogy úristen, nagy csontvázak vannak a szekrénybe, elindul a dominó, és elkezdik egymást lögdösni. Én azért azt gondolom, hogy ennek inkább a vége felé vagyunk, mint az elején, tehát hogy az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél egy évben jó sok ilyen csontváz kidőlt, és kezdenek majd elfogyni szépen ezek a csontvázak.
Akkor a véleményed szumásan az, hogy ez a piac tisztulás, ami most történik?
Így van, ez történik éppen.
Oké, okay. Hát figyelj, beszélünk még azért.
Meg főleg azt, én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy mitől indul újra ez a történet, vagy mi lesz az a, mi kerül a fókuszba, ami esetleg hát megint lábra állítja a kriptovalutákat, de hát ez nyilván idő kell, ezek a sebek még elég frissek.
Megnézzük akkor. Dávid, köszönjük szépen, hogy elmondtad a te
szép napot
is. Köszönjük, szervusz.
Okay, köszi. Sziasztok.
Szabó Dáviddal, a Decent Investments portfólió kezelőjével váltottunk pár szót.